És mivel ugye korábban azt ígértük, hogy még ebben az órában hallhatjátok a Temesi Bercit, úgyhogy most már nagyon ideje volt annak, hogy megszólaljon adásban, és meg is fog, mert hogy itt van a stúdióban. Szevasz, Berci, jó reggelt!
Jó reggelt mindenkinek, köszönöm a meghívást!
Na, már elkezdtük egyébként ezt a kommunikációt egymás között, hogy akkor mikor sikerülhet összehozni esetleg ezt a kis zenélést, meg a beszélgetést. Egy kicsit ismerjünk meg téged közelebbről. Na, itt lett az ideje végül, akkor egy ilyen gyönyörű pénteki napon. Most már jobban vagy, meggyógyultál?
Igen, igen. Na, hát nyilván belekerül az ember ebbe, elkerülhetetlen, hogy átessen ezen a jelenlegi helyzeten, de hát ez...
Tudod, mi még elkerülhetetlen? Ilyen. Hogy hallják mondjuk a neved a zenei szcénában, mert hogy nagyon-nagyon szerte ágazó a te munkád, és a Temesi Bercivel szerintem a magyar popszakma, de lehet, hogy egymás között így beszélgettek, hogy te nem dolgoztál még a Temesi Bercivel, tehát nem létezel. Mert hogy így elkezdte az ilyes alatt felsorolni, hogy kikkel volt már kapcsolatod így a zenei életben, én mondom, ez nagy levegő, kimegyek kávét csinálni, szólj, ha a végére
reggel értek. 6-tól 8-ig igazából ezzel foglalkoztunk adásban, hogy volt egy ilyen felsorolás, tudod.
Hát nyilván azért volt egy 25 évben, tehát nem tegnap kezdtem, de hála jó Istennek volt sok lehetőségem sokakkal együtt muzsikálni. Én alapvetően a rockzenéből jöttem, egyszerű kis vidéki ember vagyok, Herenden dolgozik mindenki, mindenki festi a gyönyörű porcelánokat. Én vagyok az egyetlen a családból, aki nem feltétlen ezt a tradíciót folytatta és üzte tovább. Úgyhogy én műszaki ágon kerültem tulajdonképpen Budapestre. Nagyon későn, 17 évesen kezdtem el a zenével foglalkozni, én addig sportolóként megtáncoltam, meg minden ilyesmit üztem édesapámnak köszönhetően. Aztán 17 évesen volt egy autóbalesetem Veszprémben, ennek köszönhetően derékba tört a karrierem, a foci és a tánc, és akkor úgy döntöttem, hogy szimpatizálok nagyon a zenészekkel, sok koncertre jártam, elkezdtem autodidakta módon gyakorolni Herenden Veszprémben, és Budapestre jártam fel magánórákat venni Studnicki Lacihoz, és tulajdonképpen 2 év múlva a Blackoutban voltam, mint basszusgitáros.
Mármint, hogyha 17 évesen elkezdted.
Igen, és 19...
2 évig autodidakta módon folyamatosan tanultál, és 19 évesen pedig már a Blackoutban zenéltél.
Nagyjából 20 éves koromra kerültem be a Blackoutba. Előtte a Stonehenge nevű ilyen progresszív rock zenekarban játszottam. Japánban jelent meg a lemezünk 2000 környékén, és tulajdonképpen az év rock lemeze lett ez a lemez. És ezzel a zenekarral turnéztunk a Blackouttal előzenekarként ország szerte, akkor még lehetett klub turnézni, és jóba lettem Fehérvári Attilával, aki a Blackout basszusgitárosa volt, nagyon jó barátom lett, csak sajnos neki egészségügyi problémái akadtak, inhüvelygyulladása lett, és éppen Debrecenben álltam sorba Markus Miller koncertre, jegyet váltva egy kígyózó sorban, és 2-vel előttem állt Attisbe gipszelt kézzel, hátrafordult, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem a Blackoutban basszus gitározni.
Ha már itt vagy, ugorjál már beléci. Volt kedved?
Hát őszinte leszek, nekem egyetlen egy zenekarral volt kiplakátolva, magyar zenekarral a gyerekszobám fala, az a Blackout volt, úgyhogy én ős fanatikus rajongóként tulajdonképpen ott álltam egy ilyen meseszerű történetben, és 2 hét gyakorlás után a próbateremben Csepelen egy nem létező Lego pincében találkoztam személyesen a Csányi Sistersnek hívom őket, Csányi testvérekkel, és Kovával, és tulajdonképpen az első koncertem a Tokaj hegyei a fesztiválon volt 5000 ember előtt, úgyhogy ilyen meseszerű volt az egész sztori, aztán nyilván jóba lettünk Kovával, 3 év után megalapítottuk a Kowalski meg a Vegát, ott 3 lemezt csináltunk együtt, és utána én átigazoltam a Belmondóba, Cutor Zolival megalapítottuk a zenekart. Hát volt sok minden azért az elmúlt időszakban.
Az ember, aki ott volt bizonyos történések előtt, vagy okozója volt, úgyhogy gyakorlatilag egy történelmi, zenetörténeti személlyel beszélgetünk most. Ez nagyon érdekes egyébként, amiket mondasz tényleg, hogy így azonnal belecsöppentél a lehető legmélyebb részébe ebbe a zeneiparon belül, mert 1000 ember előtt játszani szerintem még azoknak is egy óriási kihívás, aki mondjuk mint pár éve már azért elkezdett zenélni, de így, hogy mondod, hogy nagyon hamar belecsöppentél, kicsit nehéz elképzelni most itt, nem, hogy ilyen rock köntösben lásd a Temesi Bercit. Itt van ugye ezt most...
Nekem nem, mert egyébként én is hatalmas egy Blackout rajongó voltam, csak mondom, hogy egyébként nekem unokatesómmal együtt laktunk mi főiskolán, és mivel ő is imádta a Blackoutot, ugye nálunk nagyon sokat szólt. Blackout szólt, meg Kártel. Rengeteget egyébként. Ez a kettő.
Ezek nagyon jó zenekarok. Amit most esetleg nem látnak a hallgatók, egyébként videózunk, úgyhogy majd nyilván látni fogjátok ennek a következményét videóformában, de itt van rajtad felszerelve a hangszer. Ami önmagában is nagyon különleges, mert hogy így a hangszerekkel kapcsolatban neked ez olyan hosszú repertoárad, mondod, hogy 23 gitárról van szó?
Nem, nem számszerűsítem, nagyjából igen. Nem
23, de kiszámolja!
Talán van az több is, ezt a feleségem előtt titkolom, mert nem tartom otthon az összeset, de valójában nem gyűjtőként használom ezeket, nagyon sok olyan stúdió munka van, vagy tévés produceri munka, ahol én szeretem elsősorban analóg módon használni a hangszereket. Mindegyiknek nem azért, mert más színe van, más hangkaraktere van, és ezért használom őket. Igazából egy magyar, nagyon kedves barátom gyártja ezeket a speciális hangszereket a kezemre. Ezek custom shop hangszerek, ezek az én terveim alapján készültek, ez a saját modellem, az én nevemet képviseli, vagy fémjelzi, és tulajdonképpen ezeket gyártják most már Kanadában, Ausztráliában, mindenhova megrendelésre.
Ez ebből márka név lett a Berci, tehát hogy gyakorlatilag be tudsz venni, és meg tudod venni a Bercit.
Feltétlen, ez igazából csak annyit jelent, hogy én terveztem, én kezdtem el ezzel foglalkozni, az én nem is tudom, speciális igényeimnek megfelelően lettek elkészítve, de alapvetően a Blasius hangszerek, mint olyanok, ezek csodaszép hangszerek. Alapvetően Mihály Balázs, aki készíti a hangszereimet, ő régen már elkezdett hangszereket gyártani, például Tátrai Tibusz nyakában is az ő általa készített hangszerlóg, csak akkor még nem ezen a néven működött. A Blasius az tulajdonképpen Mihály Balázsnak köszönhetően, a Balázsnak a latin megfelelője, ezért lett Blasius névre keresztelve a hangszer, előtte még más néven gyártott hangszereket, nagyon sokaknak, kiváló basszusgitárosoknak, a Beatrice basszusgitárosának, Laci Fecónak, Studnicki Lacinak, nagyon sokaknak volt ilyen hangszere, még akkor az volt a márkája, hogy Ré, és tulajdonképpen az megszűnt az a cég, és újjá alakult Balázs egy személyben, ez lett a Blasius cég, és nagyon szoros együttműködésben, Isten nyugosztalja drága jó barátomat, Szappanos Gyurit, akit elveszítettünk tavaly, vele együtt képviseljük ezt a céget a mai napig. Hogy,
de az ő emlékére írtatok nemrég egy dalt.
Így van.
Az
így
ő
van.
És Egon emlékére, azt hiszem, hogy rájuk kettőjükre emlékeztetek meg.
Alapvetően 2019-ben indult volna egy turné, ahol basszus triumvirátusként Egon, Szapi és én állunk a színpadon a saját zenekarommal. Sajnos ezt megakadályozta a Covid. Ennek köszönhetően igyekeztünk kitolni ezt a kis basszusgitáros szeánszot, és elkezdtem közben írni a nagylemezt, akkor úgy voltam, ha már koncert nincs, akkor a lemezre készüljön egy dal, amiben mind a hárman részt veszünk, és ahogy megíródott ez a dal, sajnos közben veszítettük el először Szapit, utána Egont, és hát nem is tudtam, hogy mit kezdjek ezzel a dallal, hogy egyáltalán megjelenjen, mi legyen vele, és végül úgy döntöttem, hogy azokkal az emberekkel, akik nem csak zeneileg, hanem lelkileg is közel állnak hozzájuk, vagy éppen rokoni kapcsolatban is vannak vele. Például Szakadáti Matyi, aki ugye Egonnak a gyönyörű lányának a férje és az unokáinak az apukája. Ő dobol a dalban, ő a Kőbányai iskolának, a zeneiskolának a tanára. Vagy éppen Kontor Tomi, vagy Büdi Szilárd, aki ugye a jazztelen formációval rengetegszer játszott Átraiti Busszal Egonékkal. Úgyhogy így jött létre ez a dal, és tulajdonképpen egy üzenetet hordoz, hogy játszd el neki még mielőtt elköszönnél.
Valaki elkezdi beütni ezt a nevet, hogy Temesi Bertalan, Temesi Berci, ugye így azért mégiscsak jobban ismernek téged, akkor annyi mindent ki fog dobni, produceri munkákat ki fog dobni, ugye a hangszerrel kapcsolatos tudnivalókat is ki fogja dobni, meg hát rengeteg végtelen mennyiségű jobbnál jobb jazz zenét, ugye amit ti rögzítettetek, videók is kerülnek föl, rákattintottam, mert javasoltad, mert van neked egy YouTube csatornád is, ami rengeteg videó kerül fel, rengeteg tartalommal, és hogy arról beszélgessünk majd, és ez majd a következő órára fog átcsúszni, hogy mennyi mindennel foglalkozol. Te azon kívül, hogy egyébként a hangszeren játszol virtuóz módon. Ezt egyébként szintén meg fogjuk hallgatni, mert úgy készültünk, hogy egy kis jammelés legyen már itt. Ahhoz van kedved, ugye?
Van mindig.
Nyilván a lemezről is azért még majd érdeklődünk.
Annyi oldaladat be lehet mutatni, hogyha a zenéről beszélünk. Egy kicsit azt az oldaladat már bemutattad, hogy hogyan került a kezedbe a hangszer. Ugye felsoroltad, hogy milyen állomásaid voltak, és hogy milyen nagy közönség előtt léptél fel. Az érdekel egy picit engem, hogy a produceri munka hogy jött az életedbe, mert nyilván, ahogy a zenét elkezdted gyakorolni és kivitelezni, és egyre többet és többet léptél fel, gondolom úgy jött akkor a fejedben is a gondolat, hogy jó lenne akkor másokkal is együtt dolgozni.
Nem terveztem soha, tehát nem gondolom, hogy valaki egyszer csak arra ébredt, hogy ő producer szeretne lenni, szerintem ezt adja az élet, nyilván a munkásságának köszönhetően valahogy oda kerül. Én is így kerültem, én alapvetően egy basszusgitárosnak tartom magam, az, hogy az élet azt hozta, hogy rendezőként dolgozhatok tévéműsorokban, az annak köszönhető, hogy sajnálatos, de meghalt ugye Whitney Houston, egy budapesti jazz muzsikával foglalkozó rádió szervezett az ő emlékére egy koncertet, amire fölkértek, hogy csináljam meg. az én kezembe összpontosult a zenekar, a vendégénekesek Zséda, Szekeres Adrien, Szingviki, Veres Mónika, Péli Barna, ők voltak az előadók, és hát ott a színpadtól a vizuálig mindenen én dolgoztam, és Zséda hozta magával a Rakoncai Viktort, mint zongoristát a két dalához, akkor a Viktor látta, hogy ott én mindent kézben tartok, vagy hát nem csak basszus gitározom, hanem szervezőként organizálom az egész rendezvényt, és ő akkoriban csinálta az akkori X-Faktor győztes Kocsis Tibónak a lemezét, viszont élőben ő nem akarta kísérni, vagy nem volt rá lehetőség ideje, és akkor felkért, hogy csinálja meg az élő koncertjeit a Tibónak. Ő akkor nyerte meg a Faktort. Tulajdonképpen én elvállaltam, megcsináltam egy teljes turnét vele, aztán hozzá csapódott a Jani Csákvec a turné is, Nikolásznak ilyen mindenféle, Polyák Lilla, Wolfkat is, sokakkal dolgoztunk akkor együtt, mint zenekar, és én nem tudtam, hogy tulajdonképpen ez egy vizsgamunkám, ugyanis Tibónak a menedzsere volt az X-Faktornak a producere, Siver Takács László, és tulajdonképpen ő így egyszer csak így félrehívott, és azt mondta, hogy találkozzunk január 3-án itt és itt, asszisztensemmel, mármint az övével, és akkor üljünk le beszélgetni, és akkor ott ültünk egy kávézóban, és azt mondta, hogy szeretnénk, hogyha te lennél innentől kezdve ennek a TV csatornának a zenei rendezője. Mondtam, hogy természetesen mikor kezdjük, mondták, hogy holnap, úgyhogy indul a szombatesti láz, és akkor így kaptam meg az első szombatesti lázat.
Hát utána... azért a mélyvíz az nálad így benne volt egyszer-kétszer akkor a karrierben, nem?
Igen.
Hát onnan megjött
az összes többi faktor, meg ilyesmi, de alapvetően mind a három TV társaságnak dolgoztam, folyamatosan, párhuzamosan, akár zenekarként, akár zenei rendezőként. Arra ügyeltem, hogy ugyanolyan műsorban azért ugyanazt a funkciót ne töltsem be, tehát mondjuk egy énekiskolájában zenekarként funkcionáltam, és ott a Rakoncai Viktor volt ugye a rendezője, vagy a producere a műsornak, a Faktorban meg én voltam ugye a rendező, ott nem képernyőn voltam, hanem igyekeztem a zenei dolgokat kézbe venni. De hát rengeteg, most már több mint 70 TV műsoron vagyunk túl, Gyertek át a Balázsék műsorától elkezdve nagyon sok minden volt az életben.
Meg a Kassa Tibivel dolgozol te még nagyon régóta, úgy tudom.
Így van. Tibivel nagyon régóta dolgozom együtt, sok minden lefolyt már azóta a Dunán, úgyhogy hát a mai napig együtt dolgozunk, holnap lesz a kongresszusiban egy nagy koncert. Mielőtt elutazik, még gyorsan összedobtunk egy bulit így a születésnapjára, úgyhogy holnap egy kongresszusi buli van. Jó barátom, rengeteget nevetünk együtt, meg mindenen túl vagyunk már vele is. Nek hát hála Istennek sokakkal azért több mint 1400 kereskedelmi forgalomba került hangfelvételen dolgoztam itt a Burai Krisztől elkezdve az összes mindenféle Mis és Hercegtől elkezdve mindenen át az Opitz Barbitól.
Na ezt lehet, hogy a quiz kérdésben nem mondtad volna meg, hogy dolgozott-e a Mis-sel például?
Nem feltétlen volt. Hát dolgoztam úgy is, hogy a Faktorban is ő extra produkció volt, tehát dolgoztunk együtt, de dolgoztunk úgy is, hogy a Krisszel, Buraival dolgoztam sokszor, mint basszusgitáros, tehát ő felkért egy-egy dalba, évekig csináltuk közösen a dalokat, és tulajdonképpen ennek köszönhetően, bár nem egy légtérben voltunk éppen mondjuk a Missel, vagy a Herceggel, vagy sokakkal, hanem egyszer csak feljátszottam egy groove-ot, ami még nem is tudtam, hogy hova kerül, és egyszer csak megláttam a tévében egy klippet, felismertem a basszusgitározást, és akkor rácsörögtem a Kriszre, hogy figyelj már, én játszom ebben a dalban.
Ja, igen, igen. Olyan ismerősek, hogy mozdulatok.
Voltak ilyen Dukai Reginától elkezdve mindenféle olyan előadó művészek, akikkel együtt dolgoztam, de nem tudtam róla, csak egy klipben meghallottam, hogy én
mondjuk
játszom a dalban.
Mondjuk ez egy szomorú eset, mert a Dukai Reginával lehet, hogy sokan szeretnének együtt dolgozni, úgyhogy tudnak róla.
Alapvetően ismerem, jóba vagyunk, de nem voltunk egy légtérben, de mondjuk Dérhenivel úgy dolgoztunk a Burai Krisszel, hogy együtt alkottuk meg a közös dalt, úgyhogy hát sok minden volt az életben.
Igen, a produceri munka ugye akkor nyilván az életedbe csöppen, de akkor azt sem felejthetjük el, hogy például nagyon lelkiismeretesen próbálod a következő generációnak is átadni a tapasztalatot. Jól sejtem, akkor te is részese voltál jó masszívan a hangszert a kézbe programnak. Ott szerintem rengeteg rendezvény volt, ahol találkoztatok a fiatal generációval.
Nagyon sok, hát több tízezer gyerekkel, közel 100 000 gyerekkel szerintem. Nagyon sok nagyvárosban, hála Istennek, úgyhogy külön rendhagyó énekórákat is tartottunk iskolákban, ami nem feltétlen így központilag volt szervezve, hanem saját pályázati támogatás által jutottam el iskolákba, kiváló gitárművész barátommal, Tornocki Ferivel, aki a Kőbányai Zeneiskolának az igazgató helyettes, és akkor ketten szoktunk előadásokat tartani, de a hangszert a kézbe rendhagyó énekóráin is rendszeresen részt vettünk. Idén is van, hála Istennek, elég sokan vannak, és dübörök, hála jó Istennek. Bízom benne, hogy sikerül az a reform, ami a zeneoktatást illeti, és már több tíz éve kidolgozás alatt van. Andrássy Kremó barátom kezében van, és ott összpontosul, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy talán már azt mondhatjuk, hogy itt van, már a nyitott ajtókkal várják ezt a zenei reformot, amin ő dolgozik.
És a zsűrizni is szoktál, ugye? Mert van azért itt a játszik kollégánk, barátunk, ugye az Éter Fesztivál keretében évek óta együtt dolgozik veled, hangfoglaló után ott is ugye zsűriztél is.
Így van, meg hát még régen Csata Tamás program, most már hangfoglaló, sok mindenben részt vettem, de talán Játszinttal dolgoztam először úgy igazán hosszú távon, amikor még nem volt Csata Tamás program, még nem volt hangfoglaló, úgyhogy Játszint azért elég sok mindent letett az asztalra, amiben így részt vettem, és örülök neki, hogy a mai napig együtt tudunk dolgozni.
Na hát akkor hangszert a kézbe. Itt van egyébként. A válladon, a kezedben, mert hogy egyébként jó terjedelmes, szép nagy hangszerről beszélünk. Ugye basszus, gitár, ez nőtt hozzád, már nagyon régóta, hál' Istennek. És most már nyugodtan mondhatom mindenfajta köntörfalazás nélkül, hogy a virtuóza vagy ennek a hangszernek. Meghallgatnánk.
Vannak azért virtuózabb muzsikusok is, nyilván máshogy működik az élet. Vannak sokkal jobb basszusgitárosok, azt gondolom, nálam. Csak mindenki más irányba tendálódik. Én elkezdtem egy 10 éve, 2012-ben az első szólólemezemmel foglalkozni, azóta most már az 5. jelent meg. Erről hoztam egy pár trekket, illetve az előző dalt is, amit hallgattunk, azt is.
Igen,
erről
csak
a lemezről.
Azt hiszem, és még jön is, hogy a Jász, de neki az már szóba került.
Így van.
Ugye az is majd következik, de akkor most ugye élőben egymás. Aztán picit magáról az albumról is mesélj majd nekünk, jó?
Igen, Benci? Speciális lemez, úgyhogy érdemes.
Na, jó van, akkor itt most mi a mindenféle keverőpulton meg mindenen nyomkodunk. A mikrofonokat ki kell majd kapcsolnom hozzá, úgyhogy én azt most megteszem, most kicsit elhallgatunk, akkor nem sokára indul a muzsika.
Thank you.
és itt vagyunk újból egy icipicit. Láttam egyébként, hogy ott az a box, ami a lábad alatt van, az egy kicsit megtréfált most téged?
Nevezhetjük ezt így is. Csúnyább szóval most nem illetném.
Ez jó. De egyébként ez az élőzésnek a szépsége, nem? Amikor így olyan dolgok is előfordulnak, néha a színpadon is előfordul egy-kettő olyan dolog, amire így hirtelen nem számít.
Teljesen normális különben. Igazából az az érdekessége ennek, hogy az ember nyilván igyekszik minden áron élőben muzsikálni. Egyedül nem nagyon szeretek, tehát jobban szeretem nyilván, hogy a zenekar van mögöttem. Arról nem is beszélve, hogy ezt az effektet most használom először, de hát gondoltam, miért ne.
Ja, jó, rosszul lett ez,
és hát
szeretünk.
Kiderült, hogy nyilván én sem vagyok tökéletes, mint ahogy senki, de hát ez egy ilyen játszma. Én ettől függetlenül is élvezem, meg jól éreztem magam, bekapcsoltam valami torzítót, szerintem teljesen működött.
Élőadás szépsége, igen. Jó, hát ez ilyen.
Nagyon
ez
jó,
ilyen.
Nagyon jó, igen. Hagyjunk egy pici szünetet, hogy vagy a beállítás most visszatért az eredeti állapotához.
Hát, bízzunk benne, nem vagyok benne biztos, de majd meglátjuk igazából. Beszélgethetünk, dalok megvannak itt, úgyhogy nagy baj nem lehet.
Jó, hát, kicsit elmehetünk buzsikálni egyébként lassan, mert a Jászdel nekit az pont mostanra készítettem.
Jó,
be.
Igen, akkor jó. Kicsit akkor vesézzük ki azt a dalt, jó, és akkor az lesz a szusszanónk is, és akkor újra a beállítások is megtörténnek. De látom, tényleg nem vagy egy elveszett ember, mert hogy na, rádiós élő műsorod is van, tehát ott is egy
nélkül. Alapvetően elveszett nem vagyok, nyilván ezt a szüleimnek köszönhetem, megtanultítottak kommunikálni, azt gondolom, hogy szerencsés ember vagyok, meg jó gyerekkorom volt, ez nagyon sokat jelent, azt gondolom, az életben, és hát igyekszem vidáman élni az életemet, meg hát élni minden lehetőséggel, ami van, hogyha éppen egy ilyen baki jön, akkor azt mondja az ember, hogy hát ez is megtörtént, itt előttünk egyet, mulattunk egy jót ezen, magamon is természetesen. Szerintem az nagyon fontos, hogy az ember tudjon saját magán röhögni, már csak azért is, mert semmi értelme humor és vicc nélkül élni az életet. Ugyanakkor meg nagyon sok minden kiderül, mert ilyenkor az ember a saját határait feszegeti, és meglátja, hogy mi történik. Hogyha felül egy ilyen technikai lehetőségre, akkor sajnos észre kell, hogy vegye, hogy nem ő a főnök. De hát ez egy ilyen játék, nincs ezzel semmi gond. Mindjárt kiiktatom, és akkor a következő dalban már nem játszunk vele. Alapvetően visszatérve a lemezre, speciális lemezés azért is hallható ebben ennyi dobos, mert rendhagyó módon nem az énekesekre helyeztem a hangsúlyt, mint az előző mondjuk a hármas lemezen, ahol a dalok többségében énekesek voltak, hanem úgy éreztem, hogy itt az ideje egy olyan lemeznek, ahol kalapot emelek a kiváló dobosok előtt, és minden dalban más kiváló dobos kollégát hallhatnak a kedves hallgatók. Mind a 12 dalban külön dobosok vannak, 12 dobos, és minden dalhoz készült egy videoklip, amit havonta egyet kipakolok egy éven keresztül.
Jó, nagyon jó elképzelés, ez a 12-es szám is, igen. És akkor most meghallgatjuk azt a dalt, ami tényleg emléket állít, ugye, Szapanos György.
Így van.
És Póka Egon előtt, mert hogy rájuk emlékeztek. És akkor ebben mondom, fú, de ismerős, ő a Kontor Tomi, aki énekel is benne.
Így van.
És akkor mi kivel dolgoztál a dalban együtt?
Tornocki Feri barátom, akivel rendszeresen dolgozom, és ő a Kőbányi Zenei Stúdiónak az igazgatóhelyettese és kiváló gitártanár, illetve Büdi Szilárd, aki a Jazztelen formációnak az énekes basszusgitárosa, és tulajdonképpen úgy gondoltuk, hogy Szakadáti Matyi, aki Egon unokáinak édesapja és a Kőbányi Zeneiskola dob tanára is egyben, ő dobol a dalban, Egon emlékére elővette a preckóját a Büdi Szilcsi, úgyhogy ő játssza az Egon szólamait. Én a Szappanos Gyuri szólamait, inkább az ilyen szleppes, virtuózabb játékot igyekeztem bemutatni, és a szöveget pedig Kontor Tomi és Büdi Szilcsi írták együtt tulajdonképpen az ő emlékükre, de nem szerettünk volna egy ilyen sírató dolgot létrehozni, és nem is feltétlen meglovagolni szeretnénk Egonnak és Szapinak sajnálatos búcsúztatását, hanem igazából arra szerettük volna felhívni a figyelmet, ahogy a szöveg is mondja, hogy játszd el neki még, mielőtt elköszönnél. Hogy mindenképp érdemes alkotni, tenni, venni, és olyan lábnyomot hagyni, mint Egon és Szapi.
Ötödik, ugye már ötödik szólóalbumról?
Ötödik szólóalbum, igen.
12 dal, és mondtad, hogy az egy nagyon nagy különlegesség, hogy mindegyikben más dobol, és most a ritmus szekció előtt tisztelek gyakorlatilag.
Így van, és kifejezetten a dobosokra készültek a hangszerelések. Az más kérdés, hogy közben úgy döntöttem, hogy komoly szólistákat is hívok a dalokba, de nem őket eljeztem előtérben, hanem elsősorban a dobosokra íródott minden dal, és hozzájuk készültek a hangszerelések az ő stílusukra. Marko Ádi, ugye, aki a Special Providence, vagy Gangsta Zolinál dobolt, vagy éppen most a Use Me-ban dobol, ráíródott egy dal, azt Lukács Petával, a Bikini gitárosával csináltuk meg úgy. Aztán a Gerői Matyi, aki a Follow the Flow-nak a dobosa éppen, vagy éppen ő is Gangsta Zolinál is dobol, ráíródott egy olyan dal speciálisan, amit az előbb játszottam el majdnem jól. Aztán a Rollin, ami szintén egy ilyen basszusgitárcentrikus dal, az meg Kotler Ákosra íródott, aki a Jazz Talentben játszik, de Jamie Winchesternél is dobolt sokáig, illetve hát mi sokáig a Belmondóban játszottunk vele együtt. Ő volt a Kowalski dobosa is, szóval így sok-sok kiváló dobos van a lemezen.
Mit szóltak ezek a dobosok, amikor így megkerested, megkerestétek őket? Mert maga a mondani valója szerintem baromi jó ennek az albumnak, hogy akkor egy kicsit legyenek ők is már a középpontban. Mindig ott a színpadon hátul látjuk őket, de egyébként meg osztopos tagjaihez a törzsét ők adják, hát, meg
a vázát. Én azt gondolom, hogy egy lemez, vagy egy, igen, általában egy lemez, azt gondolom, hogy akkor jó, hogyha a dob jó. Uh-huh. Tehát, hogyha a dob csapkod, mint hal a szatyorba, és nincs tempó, akkor tulajdonképpen tök mindegy, hogy ki énekel, vagy ki, hogy gitározik. A dobnak rendben kell lennie, és sokszor erről így elfelejtődik mindenféle kommunikáció, és hát rendszeresen használjuk ezeket a vicceket, hogy a dobos a zenész legjobb barátja, tulajdonképpen a zenekar hátulütője, és már nem közönség, még nem zenekar.
A zenekar hátulütője.
Szóval így viccelődünk ezen, de közben meg nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek be. Én nagyon hálás vagyok, hogy egy Csányi Zolival kerülhettem egy színpadra, még 20 évesen, 2000-es évek elején ugye a Blackoutban együtt dolgoztunk, ő most Roy és Ádáméknál játszik, illetve most, ha nézik a kedves hallgatók a dalt, akkor a zenekar, a kísérő zenekarban dobol. Kiváló dobos kolléga, és azt gondolom, hogy az, hogy vele dolgozhattam fiatalként, elsőként, az nagyon sok mindent befolyásolt az életemben. Többnyire azt, hogy jó tempót kapjon az ember, vagy egy belső tempóérzéke legyen, ami a zenében nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be.
Szóval akkor mi volt a reakció a dobosok részéről?
Igen, ezt senki nem kérdezett vissza egyébként, te figyelj, Berci, most hülyeskedsz, vagy ezt komolyan gondolod?
Nem, tehát, hogy... abszolút. Mindenki örült neki, mindenki örült, hogy egy rendhagyó dolgot csinálunk, meg nem egy hétköznapi kis felkérés. Mindenki kíváncsian várta, hogy milyen hangszerelést kap, mert tulajdonképpen ők már egy kész dalt kaptak. Aztán természetesen nyitva hagytam a dolgot, és mondtam, hogy rakják bele saját magukat, mert nekem itt az a fontos, hogy mi együtt dolgozunk, és jól érezzük magunkat. Úgyhogy mind az 50-en mosolyogva hajtottuk végre a feladatot. Ferenci Gyuri bejött, és elsőre felfújta a Herfli szólóját, aztán megkérdezte, hogy játszon-e még egyet, de igazából feleslegesnek találtuk, úgyhogy nagyon jó hangulatban telt az egész, mind az 50-en mosolyogva jöttek, és igazából ez csak egy dolgom múlik, hogy az ember az elmúlt 25 évben, legalábbis magamról beszélek, nem feltétlenül azt tartom fontosnak, hogy ki az, aki egy másodperc alatt rengeteg hangot eljátszik, hanem elsősorban arra fókuszáltam az elmúlt időszakban, főleg, hogy kik azok, akikkel egy buszban utazunk, mert igazából ott telik el nagyon sok óra, nem a színpadon. És mivel az elmúlt 25 év lehetőséget adott arra, hogy ezeket az embereket megismerjen, nem csak zeneileg, hanem emberileg is, azt gondolom, hogy könnyű dolgom volt, hiszen olyanokat hívtam fel, akikkel tényleg jól éreztük magunkat, és rögtön igent mondtak.
Mind az 50 ember, ugye ezt hallottad? Tehát, hogy egy lemezen együtt dolgozni 50 emberrel, azért ebből is kitűnik, hogy tényleg nagyon komoly gondot fordítotok arra, hogy ez egy olyan anyag legyen, amit aztán az ember tényleg szívesen hallgat, pörget újra meg újra. Nagyon szerencsés helyzetben vagy, én azt gondolom, hogy tényleg körbeveszed magad azokkal az emberekkel, akik amúgy is önállóan szenzációs dolgokat művelnek. Így együtt viszont, amit ti leraktok az asztalra. Figyelj csak, Berci, engem az érdekel, hogy a jazz világa az mennyire jut el a magyar közönséghez. Mindig vannak ilyen misztériumok mondva a jazzzel kapcsolatban, hogy az már egy magasabb színvonalat képvisel, direkt fogalmazok ilyen sarkítva, hogy az a zenészeknek is egy már egy olyan kihívás, amivel érdemes foglalkozni, de hogy valószínűleg pont ezért, mert energia kell talán a hallgatásához is, lehet, hogy nem fognak annyira a jazzt hallgatni, mint mondjuk egy populáris zenét.
Sok furcsa sztereotípia van a jazzzel kapcsolatban. Sokak, akik nem jártasak ebben a világban, vagy egyáltalán nem kezdenek el whitefülükként zenét hallgatni, kicsit úgy érzik, hogy a jazz az a poros old school swing, ami nem feltétlen az ő világuk, vagy a free jazz, ami egy teljes improvizatív őrület. Rengeteg válfaja van már a jazznek, és nagyon befogadható jó zenék is vannak már, sőt, hát rengeteg tengeren túli olyan előadó van, akit imádunk, szeretünk, sőt, Magyarországra jazzfesztiválokra is jönnek, Candide Alfertől elkezdve Marcus Millerig nagyon sokan, akik aztán Miles Davis-szel muzsikáltak együtt, vagy éppen most éppen a Daryl Jones, aki a Rolling Stones-nak a basszusgitárosa, őnek is vannak azért olyan szerzeményei. Szerintem ezek abszolút befogadható zenék, nyitottnak kell lenni, és minden rendhagyó énekorán is azt mondom a gyerekeknek, hogy legyetek nyitottak már csak azért is, mert minden, amit befogadtok, az titeket szolgál, és ti lesztek többek általa, és azáltal ti is többet adhatok majd embertársaitoknak. Szerintem fontos az, hogy nyitott legyen az ember a zenék felé. Az más kérdés, hogy ezek időszakok és érettségi fázisok az ember életében. Nekem sem rögtön a jazz jött. Viszont rockzenéből könnyebben tudtam a jazz felé nyitni, mint ahogy mondjuk egy pop zenén szocializálódó ember nem feltétlen jut el oda, hogy ő rögtön jazzt hallgasson. A zenészek életében meg azt látom, hogy minél jobban foglalkozik, mérehatóbban foglalkozik egy muzsikus a zenével, annál jobban nyit ezekre. És ezek a fázisok végül is a klasszikus zenében fejeződnek be, tehát sokan már, akik jazz muzsikusok, nem feltétlen jazzt hallgatnak, hanem klasszikus zenét, egy még kifinomultabb, még nyugodtabb vonalat. Például Stingnek a gitárosa, Dominic Miller, aki ugye egy punk rock gitáros alapvetően, kérdezték, hogy milyen zenét hallgat az autóban, és mondta, hogy az autóban csak klasszikus zenét hallgat, és kérdezték, hogy miért, és erre az volt a válasz, hogy azért, mert az az egyetlen olyan zenei világ, ami tökéletes. Amin nem kezd el gondolkozni az autóban producerként, hogy mit kellett volna másként csinálni, és nem ezen feszül, hanem lenyugtatja egyszerűen a tökéletessége a klasszikus zenének.
Igen, egyébként reagálva rád, Zoli, azért itt Tatabányán a Jazz Szerda program sorozatban már nagyon-nagyon sok koncertet ölel fel, és annak azért egy masszív törzs közönsége van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért van igény mindenhol a jazzre, tehát Pesten, vidéken, én azt gondolom, hogy azért ez egy olyan műfaj, amit nagyon sokan szeretnek, és korosztálytól függetlenül.
Egyrészt, másrészt meg nagyon sokan ügyesen ezt összekötik gasztronómiai élményekkel.
Igen.
Én akár a Tatai Fesztiválról beszélünk, vagy akár sok minden ilyenről, nagyon sokszor játszom itt, és nem feltétlen rock vagy pop formációval.
A Balaton környékén szoktak rengeteg ilyen.
Nagyon sok fesztivál van, és nagyon jó kis közönsége van ennek, de nyilván azt látom, hogy inkább a 30 pluszosok hallgatják, vagy azok, akik már nyitnak-e az irányba, vagy azok, akik mondjuk egy kellemes vacsora, vagy egy borozgatás közepette inkább hallgatnak ilyen jellegű zenéket.
De figyelj, hogy megyei helyszínt említsünk azért, például a Tatán, a Peron tehetség gondozó is azért foglalkozik most egyre mélyebben és mélyebben ugye az ifjú zenei tehetségeknek a gondozásával. Azért bólogatsz, mert úgy sejtem, hogy te jártál már ott, ne?
Abszolút, és nagyon szeretem a Peront, illetve hát itt tehetségkutatókon is Remóékkal rendszeresen részt vettünk, sőt, hát a Peron adott lehetőséget arra, hogy a Hangszert a Kézbe program is megvalósuljon, úgyhogy igen, nagyon szeretek a környékre járni, meg sok kedves ismerősöm, Pápai Jocitól elkezdve mindenki itt van ugye a környéken, meg hát Felner Ricsi, nagyon kedves barátom, aki itt szervezi ezeket a víz zene, ilyesmi.
Hú, de régóta ismerem én is, hát az ő neve egy ilyen enyhe legenda kb. Itt a környéken, mindenki tudja igen, nagyon, hogy miről van.
Igen, meg hát együtt is dolgoztunk, ő ugye nagyon sokat dolgozott a Charlie-val is, nagyon szereti, igen, és jóba vannak, úgyhogy hát kiváló muzsikusok vannak szerintem nagyon sok felé az országban, mindenhol meg lehet találni a jó embereket, jó zenéket.
Bízunk benne, hogy az idei nyár az már összejön minden szempontból itt.
Szerencsére egy tehetséges zenész van nálunk is most benne itt a stúdióban, úgyhogy nagyon szeretnénk rávenni téged arra, hogy akkor élőben zenélj nekünk még egyet, kérlek. Most a Rolling című dal van bekészítve, ami szintén ugye már az albumon megtalálható, és akkor innen folytatjuk mindjárt. Egy
érdekessége a Szolnoki Peti, aki ebben a dalban játszik, de nem énekesként, hanem fúvolán hallható a játék. A
nagyszerűen játszik.
Én nagyszerű fúvolán. Igen.
A stúdióban tehát továbbra is Temesi Berci, és akkor pillanatokon belül innen folytatjuk, most pedig ő zenél. Thank you. gyerekek, az a nagy helyzet, hogy koncertre akarok menni, most azonnal koncertre akarok menni. És hogy ez annyira kevés ilyenkor. Te figyelj, ráérsz, mert nem maradnál egy picit, egy kicsit játszok.
Megnyújtjuk a műsort, jó?
Temesi Berci in the house. Figyelj csak, Berci, azon gondolkodtam, amit az előbb arról beszéltünk, ugye, hogy mi a mondani valója ennek az albumnak, hogy kiemelitek a dobosokat, meg az ő munkájukat, szeretnétek egy kicsit így jobban tiszteletben tartani, vagy még jobban kiemelni, de a másik misztérium, ami szokott így elhangzani nagyon sokszor a zenekarokkal kapcsolatban, hogy a basszus gitáros az, akinek egyébként úgy nem nagyon hallod a művét, de közben, ha meg hiányoznak, az egész zene szétesne. Gyakran visszakapott-e is
ezt? Abszolút, így van, sőt, hát a rendhagyó énekórák erről szólnak, hogy én elsősorban a basszusgitárt szeretném bemutatni, illetve a húros hangszereket, a gitárt és a basszusgitárt. És mindig a funkciókról beszélek, hogyha bárki meghall egy ütőhangszert, akkor tulajdonképpen egy ritmusképletet hall, de arra hirtelen nem tudsz elkezdeni dúdolászni. Valójában a zene meg, ugye, hogyha most a tekintetben nézzük, hogy mit jelentesz le, akkor maga a mű, az maga a dallam. Azt fogod fütyülni tulajdonképpen az erdőben, mikor egyedül vagy, a dallamot, nem az akkordokat, és nem is a dobképletet. Viszont ha a ritmusképletet alapul véve mellé raksz egy harmónia hangszert, egy zongorát, vagy egy gitárt, bármilyen harmónia hangszert, ugye a kettőt már, ha meghallod, akkor van egy tempóérzeted, és van egy dallamérzeted, amire tudsz írni. Viszont a kettőt össze kell kapcsolni, és tulajdonképpen a basszus gitár az, ami a ritmus szekció ritmikájával játszva játssz el azokat a hangokat külön-külön, amiket a harmónia hangszeres egyszerre megfog a zongorán vagy a gitáron. Tehát azok a hangok, amik 4-5 hangként megszólalnak hirtelen egy harmóniaként, azokat a basszusgitár tulajdonképpen kibontja egyesével, és ennek köszönhetően a basszusgitár okozza azt a kohéziót, ami a ritmus és a harmónia hangszerek által jön létre. Ha ezt kiveszed, akkor igazából nem lesz meg az a dübörkő alja az egésznek, ami miatt táncolni fognak az emberek. Ezért azt szoktam mondani, hogy akkor jó egy zene, és akkor táncolható, hogyha a basszus rendben van, és mindig ezt mondom a basszusgitárosoknak is sokan, akik így egy-egy hangot játszanak, akár egy vendéglátó zenekarban, és jönnek oda mindig, hogy hát tudod, ez csak egy ilyen, na figyelj, táncolnak? Táncolnak. Akkor rendben van minden. Akkor tehát igazából azt gondolom, hogy ez a fontos, hogy az emberek jól szórakozzanak, ahhoz viszont elkerülhetetlen a basszus, hogyha mondjuk egy rév vagy technózenéből kiveszed a basszusokat egy szórakozó helyen, ott sem lesz akkora élményed attól, hogy dübörög a lábdob, vagy éppen megszólal egy szinti. Fontos nagyon a basszusgitárnak a funkciója.
Na. Érezd az ütemet, igen.
Erre most nehezen tudunk kiválni szakmailag, igen.
Gyűrög a basszus. Na, az a helyzet, hogy lassan így az óra vége felé.
Egyébként lassan vége a műsornak, igen.
De azért még azt állod el nekünk jó most így a műsor vége felé, egyébként órákig tudnánk beszélgetni, hogy mikre készültök, mert nyilván, hogyha megjelent a lemez, akkor gondolom meg akarjátok járatni majd egy picit. De ezen kívül ilyen nagy zenekaros bulitok is lesz ám áprilisban.
Így van, április 13-án. Ezelőtt a lemez előtt a negyedik nagy lemezem jelent meg, még pont a Covid időszakban, erre kaptam egy fonogram díjat, ez a Szimfózium 40 dupla szimfonikus lemezem, ez kifejezetten egy nagy zenekarra íródott szimfonikus dupla lemez, és hát ennek a lemez bemutatója elmaradt ugye az elmúlt 2 év okán, és ennek köszönhetően most április 13-án tudjuk bemutatni, a BDZ, azaz a Dohnányi zenekar segítségével, Hollerung Gábor és Werner Gábor segítségével jött létre ez az egész, és a Klauzálházban Budafokon lesz ennek a lemezbemutatója, kiváló énekes barátaim, Szolnoki Péter, Bencsik Tamara hazajön Németországból, Gitánó Nagy Laci, Csányi Pisti, Vavra Bence, aki ugye most a Sztárban jeleskedik, és Kálmán Tomi barátom is, aki meggeszti Péternek a zeneszerző, jó barátja, gitárosa, énekese egyben.
És a saját albumnak lesz egyébként olyan lehetősége, hogy ez is bemutatkozzon?
Az
a, a mostaninak az ötödiknek.
Igen, abszolút már vannak dátumok, úgyhogy különböző jazzfesztiválok nagy színpadaira kaptam meghívást ezzel a felállással, úgyhogy megyünk. Azt nem ígérem, hogy 12 dobost viszek, de jó buli lesz.
Jó, nem fogsz unatkozni akkor idén. Igen. Jó erről beszélni, hogy tényleg így megnyílnak a kapuk. Nagyon imádtuk minden egyes pillanatát itt a muzsikálásnak, meg a beszélgetésnek is, és én nagyon-nagyon szeretném, mind a ketten nagyon szeretnénk, hogy ennek legyen majd folytatása a jövőben.
Nagyon örülnék neki, torzított nem fogok hozni, de jól fogjuk magunkat érezni. Illetve hát bízom benne, hogy Egon direkt küldte ezt onnan föntről, úgyhogy legalább őre is emlékeztünk.
Igen. Nagyon jó, hogy be tudtunk beszélgetni, és hogy összehoztuk ezt. Köszönjük szépen, Temesi Bercit hallottátok. Beszéd formájában is, meg hát ugye játszani is itt bent nálunk a stúdióban, még azért be van készítve egy búcsúdal.
Úgyhogy a hírekkel jól megcsúszunk, tehát reméljük nem mondott, nincs így pontos idő semmi bekészítve. Na szóval a lényeg még egy közlekedési info, mert ez hasznos. Az M1-es autópályán aszfaltoznak, Hegyeshalom felé. Tatabánya előtt az 52-es kilométernél a külső sávot lezárták. Egyelőre csak pár száz méteres a torlódás, de lehet, hogy ez most már van egy kilométer, mire a mondat végére értem.
Temesi Bercivel való beszélgetésünket pedig megtaláljátok fönt a YouTube-on, Spotify-on, minden oldalon mi is fönt vagyunk, úgyhogy őt is be lehet követni egyébként, mert rengeteg tartalom van.